a történeti ennek a kutatása, sőt talán még kutatókról sem igen beszélhetünk, jó magamat sem sorolom a Csendalok történetének kutatói közé, de egyéb kutatások folytán módon van áttekinteni a Prágai Magyar Nagykövetség és a Pozsonyi Magyar Főkonzulátus jelentései anyagát, amelyek a Magyar Külügyminisztérium Budapesti levéltárában találhatóak. És ez adta a lehetőséget, hogy hát első pecskeként talán egy összefoglalót, egy előadást tartsak arról, hogy miként láttatta a Pozsonyi Magyar Főkonzul a Csemadok megalakulását, az előzményeket, a következményeket, illetve a problémás eseteket, eseményeket ezzel kapcsolatban. Bevezetőképpen azért néhány szót szólnék a Magyar Főkonzulátusról, ugyanis talán érdemes megemlíteni, hogy Magyarország vesztes állam a háború után nem rendelkezett diplomáciai kapcsolatokban Csehszlovákiával, és még Csehszlovák részéről a Budapesti Szövetséges Ellenőrző Bizottság mellett létezett egy delegátus. Magyarország Prágában, illetve Pozsonyban egy úgynevezett meghatalmazotti hivatalt állíthatott föl. A prágai az 45 őszén jött létre, és hivatalosan meghatalmazott a magyar állampolgárok érdekvédelmére mindenezést viselte, tehát megjegyben is benne van, hogy a magyar állampolgárok érdekeit volt hivatva képviselni. Még a pozsonyi 46 nyarán őszén lett felállítva, és hivatalosan pedig a neve meghatalmazott, az áttelepítendő magyarok érdekvédelmére megnevezést viselte, tehát szintén benne van a nevében, hogy a lakosság csere keretében áttelepítésre jelölt magyarok jogvédelmét, érdekvédelmét lett volna hivatott ellátni, de emellett azt lehet mondani, hogy az egész szlovákiai felvidéki magyarság érdekvédelmét is, jogvédelmét is megpróbálta ellátni, figyelte a különböző és dokumentálta a különböző magyar ellenes jogsértéseket, részletes jelentéseket küldött Budapestre, illetve a magyar hatóságoknak külügyminisztérium megbízása alapján pedig interveniált is a csehszlovák hatóságoknál a jogsértések orvoslása érdekében. Most ez a pozsonyi magyar meghatalmazott hivatal 47-ben, miután megindult a lakosságcsere, ketté vált egy konzuli és egy áttelepítési részlegre, majd pedig 45 őszén, szeptemberben, amikor érvénybe lépett a párizsi békeszerződés, illetve a két ország felvette a diplomáciai kapcsolatokat, a prágai megbízotti hivatal átalakult követségé, a pozsonyi meghatalmazotti hivatal pedig átalakult konzuli részlege átalakult magyar főkonzulátussá, az áttelepítési részleg pedig a lakosság csere megszűnését követően, befejezését követően megszűnt. 48-ban ugye mindkét országban bekövetkezett a kommunista fordulat, azonban azt lehet mondani, úgy vettem észre a jelentések alapján, hogy egy-két évig úgy 49-50-51-ig azért elég objektív képet próbáltak itt rajzolni ezek a pozsonyi konzuli jelentések a magyar kisebbség helyzetéről, részletesen dokumentálták továbbá is az egyes jogsértéseket, a magyar iskolák megnyitása körüli problémákat, a Csehországba deportáltak hazatelepülése körüli vitáskérdéseket, a 49-es úgynevezett délakció, meg egy ismét tervezett csehországi deportálásnak a kérdését. És tehát annak ellenére, hogy ugyanaz a párt uralkodott mindkét országban, azért még azt lehet mondani, hogy a magyar diplomácia még azért szívén viselte a felvidéki magyarságnak a sorsát. 50-ben éppen a szlovák, úgynevezett szlovák burzsuá nacionalizmus elleni kampány idején a főkonzul egyik jelentésére érkezett Budapestről egy eléggé dörgedelmes válasz 50-ek augusztusában, és felrótták a magyar főkonzulnak, hogy a jelentésében túl nagy hangsúlyt kap a múlt sérelmeinek az ecsetelése, ábrázolása, ami a megváltozott körülmények között már nem illdomos, és ezt követően lehet észre talán az, hogy visszamogta magát a főkonzul, és próbált óvatosabban, vagy kevésbé kritikus hangnemben jelenteni Szlovákiából. De ebben az időszakban, 48 végén, 49 elején, amikor a Csemadokot létrehozták, tehát még eléggé objektív kritikus hangvételű jelentéseket továbbított Budapestre, felfigyelt arra is többek között, igen, még el ne felejtsen, hogy ugye a rendszeres jelentéseken kívül 49-50-től a főkonzul, ugyanígy a prágai nagykövet is készített éves összefoglaló jelentéseket, és a legelső 50 elején készült a 49-es év eseményeiről, ez egy több száz oldalas összefoglaló jelentés, ha jól tudom, 3-4 kötetbe kötötték, és az egyik kötete kimondottan a nemzetiségi kérdéssel foglalkozik, tehát a magyarság helyzetében a több mint 100 oldal. Jellemző, hogy a következő évi jelentés az már redukálódott 30 oldalra, tehát a magyarságot érintő része, és azt követő években pedig teljesen el is marad a magyarság helyzetének külön figyelése és az erről szól összefoglaló jelentés. Tehát 48-49-ben még figyelemmel követte, és kritikus hangvétellel követte figyelemmel az eseményeket, és felolvasni most egy idézetet először Vándor József pozsonyi konzulnak a jelentéséből arról, hogy hogyan érzékeltette, hogy mi indította a csehszlovák pártvezetést a magyarsággal szembeni politikára megváltoztatására. Tehát azt írja a konzul, hogy a kérdés rendezésével megbízott személyiségek részéről nem a magyar kérdésben ezt megelőzően elfoglalt álláspont elvére víziója történt meg, csak a megváltozott körülmények által diktált szükséges taktika módosult. Alapelv maradt az elszlovákosítás terén eddig elért eredmények rögzítése és új eredmények biztosítása, azonban elsősorban külpolitikai indokok következtében, erőszakos intézkedések nélkül és türelmes lassú folyamat során. Valóban elmondható, hogy a csehszlovák pártvezetést a nemzetközi politika alakulása késztette arra többek között, hogy változtasson a magyarság asszimilálására, kitelepítésére, kilányuló törekvésében. Egyrészt 48 nyarán őszintén világossá vált, hogy a németekkel ellentétben nem sikerül valamennyi magyar kitelepíteni az országból, tehát pár százezer magyar mindenképpen Csehszlovákiában marad, akik helyzetét rendezni kell idővel. Ezen túlmenően a magyar pártvezetés, illetve a magyar diplomáció 48-49 folyamán szintén még erőteljesen sürgette a kérdés rendezését, és nem utolsó sorban itt volt Moszkva érdeke, ami szintén erőteljes nyomást gyakorolt Csehszlovákiára az ügyben, hogy az éppen ekkor kialakuló kérdően levő szovjet hatalmi tömbön belül rendeződjön a Csehszlovákia és Magyarország közötti viszony, mivel hát Moszkva nem volt érdekelt abban, hogy a két úgymond szövetséges állam közötti viszont a magyar kisebbség helyzete mérgezze. Elsőként tartanék egy nagyon rövid ilyen történelmi bevezetőt a jelentések előtt, jelentések ismertetése előtt. 48. júniusában a prágai kommunista pártvezetés központi bizottságának ülésén jeleztek Klement Gottwald, pontosan június 9-én, hogy mivel ugye egy szomorúan jegyezte meg, hogy mivel nem sikerült kitelepíteni az összes magyart, úgy mint a németet, tehát némi jogokat veszünk kénytelenek biztosítani számukra, nagyjából olyanokat, amilyenekkel a lengyelek és az ukránok rendelkeznek. Ez jelent kulturális szervezetet, tehát ebben már ugye a csomagokat bele lehet érteni, jelent némi iskolákra, de semmiféle politikai pártot és semmiféle különleges statutumot nem kaphatnak. Ebben az időben, 48. május végén alakult meg a szlovák pártvezetésen belül is egy külön bizottság, amely júniusban szintén megfogalmazta az elképzeléseit arról, hogy mi módon kellene a magyar kérdést beideállni, rendezni. És szintén megfogalmazta többek között, hogy szerbe kell venni egy magyar kulturális intézménynek a létrehozását, de szintén leszögezte ennek semmiféle politikai szerepvállalása nem lehet, semmiféle politikai, magyar politikai párt nem jöhet létre. Ezt követően júliusban a prágai pártvezetés jóváhagyott egy 6 pontból álló határozatot, amely kimondta, hogy magyarok számára többek között iskolákat kell létesíteni, a magyarok találkozott vagyonnak a kérdését rendezni kell, a deportáltaknak a telepítéséről intézkedni kell, és a 6 pontból az egyik arról szólt, hogy létre kell hozni egy magyar kulturális intézményt. A párthatározatokon kívül a két állam közötti pártvezetés tárgyalásai is szóba került egy magyar kulturális szervezet létrehozásának kérdése. 48. július 23-24-én Pozsonyban tárgyalt a magyar, illetve a csehszlovák kommunista párt vezetősége, és az általuk aláírt közös nyilatkozatban a csehszlovák pártvezet is vállalta többek között, hogy majd a kisebbség számára létrehoz egy kulturális intézmény, egyesületet, sőt, ezen kívül azt is vállalta, hogy alapítanak egy folyóiratot, amely a, tehát a újszó napilapon kívül alapítanak egy havilapot is, amely a létrehozandó kulturális intézmény szervezetnek lesz a folyóirata. Tehát röviden ezek a csapatok létrehozásának az előzményei. Említettem a bevezetőben, hogy kutatási előzményekről nem nagyon lehet szó. A 70-es évek elején, 1974-ben a csapatok megalakulásának 25. évfordulóján látott napvilágot egy inkább emlékkönyvnek nevezhető kiadvány. A csapatok akkori főtitkára Varga Jánosnak a szerkesztésében, összeállításában, amely azonban meglehetősen magányú viselte a kornak a nyomait. Tehát a, ugye Huszárk féle normalizációs korszaknak a kezdetén jelent meg, amikor a Csemadon 68-a szerepvállalását, azt a törekvését, hogy érdekképviseleti szervként próbáljon megnyilvánulni, meglehetősen elítélték. És tehát ennek nyomait viseli az a kötet is, és kemény bírálatba illeti azokat a törekvéseket, hogy annak idején 48-ban, 49-ben egyesek részéről felmerült azt, hogy a létrehozandó kulturális szervezet esetleg egy érdekképviseleti szervezet is lehessen. De ezen túlmenően ez a kötet gyakorlatilag nem foglalkozik a Csemadok megalakulásának a körülményeivel. Több mint 300 oldala van, és ebből egy fél oldala Fábri István, a kommunista pártfunkcionárius visszaemlékezése, amely hát így röviden leemlékezik a Csemadok megalakulásáról, és jellemző módon azt említi, hogy két nehézséggel kellett megküzdeni a Csemadoknak. Elsősorban azt említi, hogy a magyarság részéről egyesek érdekképviseleti szervként próbálták volna létrehozni, és csak ebből következett ő szerint az, hogy a szlovák pártvezetés, illetve a szlovák társadalom részéről ferde szemmel néztek, és gyanús, úgymond, tehát gyanús szervezetként viseltettek a Csemadok iránt. 80-as években látott napvilágot egy másik, szintén egy emlékkönyvszerűség, Rácz Olivér, a Csemadok egykori alelnöke tollából, de érdemi történeti, tudományos jellege szintén nincs. A 89-es rendszerváltást követően két kötet foglalkozik érintőlegesen a Csemadok megalakulásának a körülményeivel. Az egyik a Sidó Zoltán és Őszi Irma összeállításában jelent meg, és a Csemadok érsekújvári járási szervezetének a történetét ismerteti. Bevezetőképpen röviden foglalkozik a megalakulással is, közöl is néhány dokumentumot, a másik pedig a Szabó Rezsőnek a tavaly évben megjelent kötete, amely a Csemadoknak a prágai tavaszban betöltött szerepével foglalkozik, és érintőlegesen szintén foglalkozik a megalakulás körülményeivel, de egy-két dokumentumot is leközöl, de ezen túlmenően azt lehet mondani, hogy feltáratlanak ezek a érdekes kérdések. Most, hogy rátérjek a konzuli jelentésekre, azt lehet mondani, hogy nagyon részletes, szinte napra kész információkkal rendelkezett a pozsonyi magyar konzulát, hogy bármiféle még ekkor is, 48-49-50 folyamán bármiféle eseményről, amely érintett a magyar kisebbséget. Mi lehet ennek az oka? Hát ugyanis maguk a Csemadok vezetői, illetve a párton belüli Magyar Bizottság vezetői, őrizből a Fábri István szinte napi kapcsolatban álltak a főkonzulátusok a munkatársaival, és napra készen tudósították, tájékoztatták őket a legfrissebb információkról, a párthatározatokról, a párton belüli tárgyalásokról, a megalakulás nehézségeiről. Ennek köszönhető részben, hogy alapos és kimerítő tudósításokat tudok adni. Most én jó magam így négy kérdés csoport közé köré próbáltam tömöríteni, csoportosítani az érdekes, tényesebb dolgokat. Ezt azt így a főkonzul így nem fogalmazta meg, ez már a saját csoportosításomnak a kérdése, hogy melyik volt az a négy kérdéskör, amely leginkább vitára adott alkalmat, illetve leginkább említése érdemes a megalakulás vitás esetei közül. Egyrészt a resztomatizáltak részvételének a kérdése a Csemadok munkájában. Második az elnök személyének a kérdése, továbbá a csomagok esetleges érdekvédelmi szerepének a engedélyezése vagy nem engedélyezése, harmadrészt pedig a alkuló kongresszus küldötteinek, illetve a kongresszuson megválasztott vezetőség tagjainak a személye. Hát a legizgalmasabb és hát szinte kémibe jövő esemény sorozat a reszlovakizáltak kérdése. Talán nem kell ismertetnünk, hogy mi is volt az a reszlovakizációs akció. Megvan a 47 folyamán zajlott le, azt lehet mondani, hogy a magyarság kétharmada reszlovakizált, különféle okokból. Na most 48-49-ben a szlovák pártvezetés igyekezett volna minden megtenni, hogy ezeknek tehát a reszlovakizált magyaroknak az úgymond szlovák mivoltát megerősítse és megakadályozza a visszatérésüket a magyarság soraiba. És éppen ez volt az oka, hogy kezdetben erősen tiltották, nem engedték a részvételüket a csemadok munkájában, nem engedték meg, hogy beiratkozzanak a akkor megnyíló magyar iskolákra, tiltották a számukra például a magyar lapok, magyar újságok megrendelését. A szlovák pártvezetés mellett még 48 őszén létrejött egy magyar bizottság Fábri István vezetésével, nem keverendő össze a Fábri Zoltán újságíró publicistával, csak még rokonságban a témással. Ez a magyar bizottság volt megbízva többak között azzal, hogy szervezze meg a csemadok megalakulását. A magyar bizottságnak kezdetben 5 tagja volt, 5 magyar tagja, és az 5 magyar tag mellé idővel kineveztek 3 szlovák tagot is. Két nevet említenék meg, amelyek talán többször is fognak merülni a beszámolók során. Az egyik Daniel Bokáli, a korabeli belügyi megbízott, azt szlovák belügyminiszterit lehetne mondani, aki annak idején a magyarok kitelepítésének a legkeményebb szorgalmazója volt, áttelepítési kormányi biztos, lényegében ő vezényelte a kitelepítéseket, de 48-49-ben a párt önbízta meg azzal, hogy a magyarok helyzet legyenek a rendezésével, közreműködjön és irányítsa. A másik pedig Andrei Pavli tájékoztatás és művelődésügyi megbízott, akinek, illetve egyébként egy szlovák miniszter, akinek a mi kulturális szervezet a fennhatóság alá tartozott a csemadok. 49. január 7-én volt egy ominózus ülése ennek a magyar bizottságnak, amiről még a szlovákiai szakirodalom sem nagyon emlékezett meg, és amiről viszont azonban részletes ismeretekkel rendelkezett a magyar főkonzul. És ezen tehát a megbízott a magyar bizottság 49. januári ülésén ismertették a csemadok alapszabály tervezetét. Az nem derül ki ettől, hogy most ki készítette ezt a tervezetet esetleg a szlovák pártközpontban, vagy pedig a csemadok szervezésével megbízott magyar pártagok. Csupán az derül ki ebből, hogy éles vita alakult ki a magyar bizottság szlovák és magyar tagjai között arról, hogy a reszlovakizálatok tagjai lehetnek-e a csemadoknak vagy nem. Természetszerűen a szlovák tagok amellett voltak, hogy a reszlovakizáltak és a Magyarországról áttelepültek részvételét ne engedélyezzék a csemadok munkájában, és a magyar tagok pedig ugye szerették volna, hogyha alapszabályzatokban ez nincs, ez a tilalom belefoglalva. Éppen ezért nem is született ezen az ülésen a hosszas vita ellenére megegyezés a csemadok alapszabályáról, viszont pár nappal a csemadok megalakulása előtt 49. március 5-én lépve hivatalosan akkor az alkoholó tűzülés a csemadoknak, William Siroki, a szlovák kommunista pártnak az elnöke, akinek a felesége egyébként magyar volt, és ő is állítól kitudóan tudott magyarul, és a Lőriz Gyulával a csemadok szervezésével megbízott egyik pártfunkcionáriusra, nagyon jó barátságban is volt Siroki. Tehát Siroki közbenjárására törölték az alapszabály tervezetből a reszlovakizáltak csemadok tagságát tiltó kitételeket. Ennek megfelelően 49. március 5-én, amikor le is zajlott a csemadok alakuló közgyűlése, elfogadták az eredeti alapszabály tervezetet a reszlovakizálták részvételét tiltó kitételek kivételével. Ezzel azonban nem zárult az ügy, ugyanis a belügyi megbízotti hivatal, amelynek Okári volt a vezetője, ennek ellenére mégsem hagyta jóvá a csapatok alapszabályát, 49. májusában arról értesítette Lőrinc Gyulát, a megválasztott elnököt, hogy különböző okoknál fogva, melyeket részletesen felsorolt, nem fogadható el az alapszabályzatok. És az egyik leglényegesebb pont pedig éppen ez volt, hogy az alapszabályzatból, amit jóvágytak az alakuló közgyűlésen kimaradt a reszolatizáltak részvételét tiltó rendelkezés. Na most javaslatot is közölt ez a belügyi megbízotti levél, de arra használok megfogalmazva, tehát nem azt mondta ki, mint az eredeti tervezet, hogy csemadók munkájában az lehet részt, aki nem reszolatizált, hanem azt javasolta, hogy úgy hangozzon az alapszabály, hogy csemadók tevékenységében az lehet részt, aki magyar nemzetiségű. Tehát lényegében ugyanaz, csak hát másképpen van megfogalmazva. Ez volt az egyik ok, amire felfigyelt a főkonzul, egyik kifogás, de ezen kívül megtiltották volna a csemadoknak azt is, hogy a központi szervezet, tehát a központon kívül kerületi szerveket is létrehozzon, ami a főkonzul szerint, értékelése szerint nagyon megnehezítette volna a vidéki, a keleti helyi szervezeteknek az irányítását pozsonyi központból. Ezen kívül pedig azt is indítványozta volna ez a levél, hogy a belügyi megbízotti hivatal levele, hogy az egyes helyi szervezeteknek a jegyzőkönyvét szlovák nyelven vezessék, ami a főkonzul értékelése szerint szintén megoldhatatlan lett volna, mert hát a vidéki lakosságon abban az időben még nem igen beszélt a szlovák nyelvet. A Okári mellett, amit említettem, Ondrej Pavlík tájékoztatásügyi megbízott volt az, aki hát amennyire csak tudta, fékezte volna, vagy gátolta volna a reszolatizáltak részvételét a csomagok munkájában, és 49 tavaszán, tehát annak ellenére, hogy William Sirotti töröltette ezt a tiltókitételt, több körlevelet is adott ki a vidéki népművelők számára, a járási népművelők számára, amelyben utasította őket, hogy ne engedélyezzék a reszolatizáltak belépését, illetve részvételét a csemadok munkájában. Sőt, a csemadok adott ki egy körlevelet, erre a Pavlík féle körrendeletekre hivatkozva, részletesen idézve ezeket a rendeleteket, amely kimondta, hogy a csemadok alapszervezetek alakításánál, a létrehozásánál figyelni kell arra, hogy reszolatizáltak, illetve a Magyarországba áttelepültek munkájában ne számoljanak és ne szervezzék őket be. Egy fordulat csak 49. júniusában állt be ebben a kérdésben, megint William Sirotinek kellett közbelépnie, és a főkonzul arról tudósít, hogy William Sirotin Lőrinc Gyulával személyesen vett rá kontrollpontra egyrészt a csemadok alapszabályát is, másrészt pedig a belügyi megbízotti hivatalnak az idézett levelét, amellyel nem tudta jóvá az alapszabályt. És ez a dokumentum Sirotinak az eredeti kézírásával meg is található a levéltári anyagban. Tehát lépésről lépésre átvett, és állítólag Sirotin különféle negatív megértésekkel is illette Okárit és Ondrej Pavlíkot azért, hogy az ő kibáztathatók azért, hogy mindez idáig nem került sor az alapszabályok jóvágására. Siroki, ő a párt elnöke volt, Bastyovanszki, a párt főtitkárán keresztül utasította végül Okárit, hogy Okári Lőrinc Gyulával együtt végül is hozzanak létre egy olyan alapszabályt, amelyből kimaradnak a reszolatizáltak részvételét tiltó rendelkezések, és ez meg is történt, és 49 nyarán aztán a belügyi megbízotti hivatal tényleg jóvá hagyta ezeket az alapszabályokat. Most még egy idézetet a főkonzultól, amit Lőrinc Gyulára hivatkozva ír, azt írja, hogy tehát Lőrinc úgy jellemezte Okálit, illetve ezt az egész helyzetet, hogy jellemző Okáli lavasságára, ugyanakkor, amikor részt vett azokon a vitákon, amelyek az alapszabály, illetve a reszolatizáltak kérdésében a Magyar Bizottságban folytak, és az ő hivatala adta ki az inkriminált tervezetet, mármint amelyik nem hagyja jól az alapszabályt, nem maga írta alá ezt a tiltást, hanem egy beosztottjával adatta ki, bár kizárt dolog, hogy ő ezt előzetesen ne látta volna. Most mégis úgy viselkedik, mintha az ügyről tudomása sem lenne. Ennyit talán a reszponatizálta kérdéséről, átérnék a másik mutató kérdésre, az elnök személyére. Annyit tudni, hogy először Fábri Zoltán volt kiszemelve arra, hogy a köztiszteletben álló baloldali író és publicista, hogy Csemalok elnöki tisztét betöltse. A Magyar Bizottság 49. februárjában írt is a számára egy felkérő levelet, amelyben így közölték vele, hogy mivel a párt vezetősége jóvá hagyta a jelölését, felkérik az elnöki tisztség betöltésére, és ezért a március 5-i alapuló ülésre készítsen egy ünnepi felszólalást. Viszont jellemző a legjobb, hogy nem azt kérdezik tőle, hogy elvállalja-e, nem vállalja-e az elnöki tisztséget, hanem közlik vele, hogy felkérik, viszont már egyenesen készítse az előadást, mintha meg se fordulna a fejekben, vagy esetleg vissza is utasíthatja. Fábri persze visszautasította, és a főkozó jelentése szerint pedig éppen azért nem vállalta az elnöki tisztséget, mert tehát a Csemadok összetételében, Csemadok vezetőségének az összetételében nem látta biztosítékát annak, hogy ez egy ténylegesen egy arra méltó kulturális szervezet szerepét fogja betölteni, és esetleg csak báb lesz a pártvezetésnek a kezében. Fábri visszautasította a jelölést, és ezek után Lőrinc Gyula lett megválasztva az elnöki tisztségbe. Ennek viszont van még egy másik előzménye, ugyanis egyesek Major István a két világháború közötti kommunista szenátort szerették volna az elnöki tisztségben látni. Hivatalosan őt próbálták volna elnöki választatni. A Major az volt a gond, hogy ő 40 után, 46-ban reszlovakizált. És Siroki az ő elnöki választását azért mégsem hagyta jóvá, még ha jó mellett is volt, hogy a reszlovakizáltak részt vehessenek a Csemadok munkájában, de azért az elnöki poszton ő sem látott volna szívesen egy reszlovakizált magyar. És így került, így esett a sor végül Lőrinc Gyulára, aki emellett még az Új Szónak is, tehát az első magyar lapnak, napilapnak volt a főszerkesztője. Akkor még két mondat. Ami a félkondoli jelentések kapcsán még érdekes, hogy felfigyelt erre, és többször is 52-53 folyamán jelentette Budapest felé, hogy a Csemadok vezetői, mintha óckodnának a főkonzulátussal való kapcsolattartást. Ugye a bevezetőt említettem, hogy szinte napra kész információkkal rendelkezett a konzul, gyakran találkozott a Csemadok vezetőivel, a tisztségviselőivel. Most 52-53 folyamán ezek a látogatások ritkultak, és úgy vette észre a főkonzul, hogy ennek az okát abban kell keresni, hogy amint tehát a magyar vezetők valamilyen párt vagy állami tisztségben vezető leosztályba kerültek, próbáltak volna távolságtartó magatartást tanúsítani a magyar diplomácia felé. Tehát nem mertek már olyan sűrű információkat szolgáltatni, nem mertek annyira kapcsolatot tartani. Lőrincek 50-ben választották be a Nemzeti Front elnökségébe, 50-es évek elején beválasztották a kommunista párt központi bizottságába, és mindkét esemény után azt jelenti a főkonzul, hogy láthatóan, észrevehetően Lőrinc távolságtartó. Ugyanez vonatkozik Fábri Istvánra, aki szintén a kommunista pártvezetés tagja lett. És 53-ban maga Lőrinc Gyula ismerte be egyszer főkonzul előtt, hogy szlovák részről is figyelmeztették őket arra, hogy lehetőleg ritkítsák a főkonzulatok látogatását, mivel ez félreérthető